96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös imádságra hív Eger főterére az Egri Fertálymesteri Testület március 24-én hétfőn 18 órától. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az életvédelmért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként fogalmaznak a meghívóban. Az eseményre mindenkit szeretettel várnak. Az Egri Fertálymesteri Testület tagjait legtöbbször az állami és egyházi ünnepek elláthatják a városlakók, holott szociális, karitatív és hitéleti tevékenysége révén a közösség aktívan jelen van Eger mindennapi életében is. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák intézményvezetői számára tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben kedden. A program szentmisével kezdődött, melyet Ternyek Csaba egriesek mutatott be. Prédikációjában a főpásztor egyebek mellett arról beszélt, hívő emberként és vezetőként igazodási pontok vagyunk mások számára, ezért rendszeres lelkiismeretvizsgálattal arra kell törekedni, hogy gondolataink, szavaink és tetteink összhangjával vonzó módon tudjuk képviselni Jézus Krisztus tanítását. Az óvoda vezetőket arra bíztatta, hogy tanítsák meg a gyerekeket arra, milyen nagy öröm jót tenni másokkal. Jelenleg 34 óvoda működik az egyházmegye fenntartásában. Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja, ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a béke reményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcvezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrej Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott kedden. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy az élelmiszer előállítása termőföldhöz kötődjön, mert ez jelenti a hagyományainkat és a kultúránkat, hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István arról tájékoztatott, megkezdődött a laboratóriumi hús hazai gyártásának és forgalmazásának betiltásáról szóló jogszabályvitája az országgyűlésben. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a családokért felelős államtitkár a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Kont Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenni, hogy a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. 300 kg kábítószert foglalt le a rendőrség az elmúlt 2 hétben, a kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán megvalósított razziák keretében, jelentette be a kormánybiztos. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb mélyre került a forgalomba, vagyis indokolt és eredményes a koncentrált akciósorozat, közölte Horváth László. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -6, -5, napközben aztán 12-13 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás, fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A pápa szerdai katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén 2013-ban. Legyetek őrzői Isten ajándékainak. Mattarella a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek.
Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás. Fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A Szentszék sajtóközpontja kedden este újból tájékoztatott a pápa egészségi állapotáról, mely lassú javulást mutat mind a légzés, mind a mozgás terén. Az előző éjszaka már nem alkalmaztak gépi lélegeztetést. Állapota stabil az összetett kórképen belül. Ferenc pápa egészségi állapotában továbbra is enyhe javulás tapasztalható, mozgásszervi és légzési szempontból egyaránt. Az orvosok elkezdték fokozatosan csökkenteni az éjszakai gépi lélegeztetést és a napközbeni magas áramlású oxigénterápiát, tehát az orrkanülön át végzett oxigénellátást alkalmazzák. Hétfőn éjszaka a pápa nem használta a maszkot. Ez jó hír, de óvatosan kell fogadni, mivel nem biztos, hogy a következő napokban nem lesz rá szükség. Húzza alá a szentszéki közlemény. Fokozatos csökkentésre van szükség, nem pedig teljes elhagyásra. Kedden napközben a Szentatya folytatta a gyógyszeres kezelést, a mozgásszervi és légzési fizioterápiát. Dolgozott egy keveset és az imának szentelte idejét. A pápa továbbra is követi az orvosai által előírt diétát, mely szilárd ételekből áll. Egészségi állapota stabil az összetett kórképen belül. A következő orvosi jelentés szerda este várható. Ferenc pápa katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Gyakran előfordul velünk, hogy nem találjuk a helyes utat, sötétben tapogatózunk. Érezzük, hogy változtatnunk kellene, de nincs hozzá bátorságunk. Ez történt Nikodémussal is, akinek azonban sikerült felülemelkednie félelmén, és követte Jézust. A lélek minket is erre hív. Krisztusban megtaláljuk a reményt, amellyel változtathatunk életünkön, és újjászülethetünk. Közzétették a Szentatya szerdai katekézisét, amelyben a Jézus és Nikodémus közötti találkozás reménykeltő és bátorító példáját tárja elénk, hogy megmutassa, Krisztus milyen módon ad nekünk reménységet. Vannak olyan találkozások, amelyek megvilágítják az életet és reményt hoznak. Megeshet például, hogy valaki segít más szemszögből tekinteni egy nehézségre vagy problémára, amit átélünk. Vagy egyszerűen csak mond egy szót, amitől nem érezzük egyedül magunkat a fájdalmunkban. Olykor csöndes találkozások is lehetnek, ahol nem hangzik el egy szó sem. Mégis ezek a pillanatok segítenek folytatni az utunkat. Ferenc pápa katekézisében elsőként Jézus és Nikodémus találkozásáról olvashatunk, amelyet János evangéliumának harmadik fejezete ír le. Ez a találkozás ugyanis megmutatja, hogy ki lehet jönni a sötétből, és megtalálni a bátorságot Krisztus követéséhez. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez ének idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki, bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus éjszaka megy Jézushoz, szokatlan időpont ez egy találkozáshoz. János nyelvezetében az időmeghatározások gyakran jelképes erejűek. Itt az éjszaka valószínűleg a Nikodémus szívében lévő éjszakára utal. Egy olyan emberre, aki a kétségek sötétségében botorkál, abban a homályban, amelyet akkor élünk meg, ha már nem értjük, mi történik velünk, és nem látjuk magunk előtt a követendő utat. Aki sötétben van, nyilvánvalóan a fényt keresi. János pedig így ír evangéliuma elején. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Nikodémus tehát Jézust keresi, mert ráérzett, hogy ő világíthatja meg a szívében lévő sötétséget. Mindazonáltal az evangélium azt is elbeszéli, hogy Nikodémus nem fogja föl rögtön, amit Jézus mond neki. A párbeszédükben ezért sok félreértést és sok iróniát is találunk, ami szintén jellemző János evangelistára. Nikodémus azért nem érti, amit Jézus mond neki, mert továbbra is a saját logikája és kategóriái mentén gondolkodik. Határozott személyiség, közszereplő, egy zsidó vezető. Valószínűleg azonban érzi, hogy valami már nem működik az életében. Rájön, hogy változtatnia kellene, de nem tudja, hol kezdje. Életünk bizonyos szakaszaiban ez valamennyiünkkel megtörténik. Ha nem fogadjuk el a változást, ha saját merevségünkbe, szokásainkba és gondolkodásmódunkba zárkózunk, akkor félő, hogy meghalunk. Az élet abban a változtatási képességünkben áll, hogy új módon tudjunk szeretni. Jézus egy új születésről beszél Nikodémusnak, ami nem csak lehetséges, de egyenesen szükséges is életünk egyes pillanataiban. Ha hagyjuk, hogy a Szentlélek új életet teremtsen bennünk, akkor újjá születünk. Újra megtaláljuk azt az életet, ami talán kihunyóban volt. Ferenc pápa azért kezdte Nikodémussal a jézusi találkozások sorát, mert ő olyan ember, aki saját életével bizonyítja be nekünk, hogy ez a változás lehetséges. Végül azok között lesz, akik elmennek Pilátushoz, hogy elkérjék Jézus testét. Végre megtalálja a fényt, újjászületik, és már nem kell sötétben lennie. A változások olykor megijesztenek minket. Egyfelől vonzanak, van, hogy vágyunk rájuk, másfelől pedig szeretnénk megmaradni saját kényelmünkben. Ezért a lélek arra biztat minket, hogy nézzünk szembe ezekkel a félelmekkel. Jézus emlékezteti Nikodémust, hogy a zsidók is féltek, amikor a pusztában vándoroltak. Annyira a saját aggodalmaikra fókuszáltak, hogy ezek a félelmek egyszer csak mérges kígyók alakját öltötték. Ahhoz, hogy megszabaduljanak, Mózes rézkígyójára kellett nézniük, vagyis fölemelni tekintetüket, és megállni a tárgy előtt, ami a félelmeiket jelképezte. Csak akkor leszünk szabadok, ha szembenézünk azzal, amitől félünk. Nikodémus, ahogy mi mindannyian, rátekinthet a megfeszítetre, arra, aki legyőzte a halált, minden félelmünk gyökerét. Emeljük föl mi is tekintetünket arra, akit átszúrtak. Hagyjuk, hogy Jézus velünk is találkozzék. Benne megtaláljuk a reményt ahhoz, hogy szembenézzünk életünk változásaival, és újjászülessünk. Buzdított katekézise végén Ferenc pápa.
Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén. Legyetek őrzői Isten ajándékainak. Pontosan 12 évvel ezelőtt, 2013. március 19-én, Szent József ünnepén, a Péteri Szolgálata kezdetén bemutatott szentmisén tartotta meg első homíliáját Ferenc pápa. A maga nemében ez a beszéd egyúttal a programját is jelezte, amelyet most felidézünk, Ferenc pápára imádsággal gondolva, akit több mint egy hónapja kórházban ápolnak. Hálát adok az Úrnak, hogy Péteri szolgálatom kezdetének a szentmiséjét Szent József, Szűz Mária jegyesének és az Egyetemes Egyház védőszentjének ünnepén mutathatom be, kezdte beszédét a pápa. Az evangéliumban hallottuk, hogy József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, és magához vette feleségét. Ezekben a szavakban már benne van az a küldetés, amelyet Isten Józsefre bíz, hogy kusztosz, őrző és gyám legyen. De kinek a gyámja? Kérdezte a pápa. Máriának és Jézusnak, ám ez a gyámság kiterjed aztán az egyháza is, ahogyan második János Pál hangsúlyozta, Szent József, miként szeretettel gondozta Máriát, és örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésére, úgy őrzi és védelmezi misztikus testét, az egyházat, amelynek a boldogságos szűz az alakja és példaképe. Hogyan gyakorolja József ezt a gyámkodást? Kérdezte a pápa. Tapintattal, alázattal, csendben, de állandó jelenléttel és teljes hűséggel, még akkor is, ha nem érti azt. A Máriával kötött házasságától kezdve a 12 éves Jézusnak a jeruzsálemi templomban történt epizódjáig minden pillanatot gondosan és teljes szeretettel kísér. Jegyese Mária mellett van az élet derűs és nehéz pillanataiban, a betlehemi népszámláláshoz vezető úton és a szülés aggódó örömteli óráiban, az egyiptomi menekülés drámai pillanatában és a templomban fia kétségbe esett keresésekor, majd a názareti ház mindennapjaiban a műhelyben, ahol Jézus tanította az ácsmesterségre. Hogyan éli meg József hivatását Mária, Jézus és az egyház gyámjaként? Istenre való állandó figyelemmel, az ő jeleire nyitottan, az ő tervének rendelkezésére állva. Ezt kéri Isten Dávidtól, ahogyan az első olvasmányban hallottuk. Isten nem ember által épített házat akar, hanem az ő szava, terve iránti hűséget, mert maga az Isten az, aki házat épít, mégpedig az ő lelke által megjelölt élő kövekből. József pedig őrző, mert tudja, hogyan kell Istenre hallgatni, hagyja magát vezetni az ő akaratától, és éppen ezért még érzékenyebb a rábízott emberek iránt, tudja reálisan olvasni az eseményeket, odafigyel a környezetére, és tudja, hogyan kell a legbölcsebb döntéseket meghozni. Benne meglátjuk, hogyan válaszol az ember Isten hivatására. Készséggel, felkészültséggel. Ám azt is látjuk, hogy ki a keresztény hivatás középpontja. Krisztus. Hogy gondozzunk másokat és a teremtést is. Az őrzés hivatása azonban nem csak minket, keresztényeket érint, hanem van egy olyan dimenziója, amely megelőzi azt is, mert egyszerűen emberi, ezért mindenkit érint. Ez pedig az egész teremtés, a teremtés szépségének őrzése, ahogy a teremtés könyvében olvashatjuk, és ahogyan Asszisi Szent Ferenc megmutatta azt nekünk. Ez az Isten minden teremtménye és a környezetünk iránti tisztelet. Ez az emberektől való gondoskodás, a törődés mindenkivel, minden emberrel, szeretettel, különösen a gyermekekkel, az idősekkel, azokkal, akik a leggyengébbek, és akik gyakran a szívünk perifériáján vannak. És ez a családban az egymásról való gondoskodás, ahogy a házastársak gondoskodnak egymásról, majd szülőként gondoskodnak gyermekeikről, és idővel a gyermekek is szüleik gondozóivá válnak. Ez a barátságok őszinte megélése, amely kölcsönös őrizés a bizalomban, tiszteletben és jóságban. Végül is minden az ember gondjaira van bízva, és ez a felelősség mindnyájunkat érint. Legyetek őrzői Isten ajándékainak, hangsúlyozta Ferenc pápa első homíliája. Amikor pedig az ember elmulasztja az őrzésnek ezt a felelősségét, amikor nem vigyázunk a teremtésre és a testvéreinkre, akkor utat tör a pusztulás és a szív elsorvad. A történelem minden korszakában vannak sajnos heródesek, akik halálos terveket szőnek, pusztítanak és elcsúfítják az ember arcát. Ma Szent József napján ünnepeljük Róma új püspöke Péter utóda hivatalának kezdetét, amely egyben hatalommal is jár. Természetesen Jézus Krisztus adott hatalmat, de milyen hatalmat? Jézus háromszor kérdezi Pétert a szeretetről, amit a háromszoros meghívás követ. Legeltes bárányaimat, legeltes juhaimat. Soha ne felejtsük el, hogy az igazi hatalom szolgálat, és hogy még a pápának is ahhoz, hogy a hatalmát gyakorolja, egyre inkább bele kell helyezkedni abba a szolgálatba, amelynek fénylő csúcsa a kereszten van. Szent József alázatos, konkrét, hitben gazdag szolgálatára kell tekintenie, és hozzá hasonlóan ki kell tárnia a karját, hogy őrizze Isten egész népét, és szeretettel, gyengétséggel fogadhassa az egész eget, különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket. Őrizni Jézust Máriával, őrizni az egész teremtést, őrizni minden egyes embert, különösen a legszegényebbeket, őrizni önmagunkat. Nos, ez az a szolgálat, amelyre Róma püspöke hivatott, de amelyre mindannyian hivatottak vagyunk, hogy felragyogtassuk a remény csillagát. Őrizzük meg szeretettel azt, amit Isten adott nekünk. Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérje szolgálatomat, és ezt mindnyájatoktól kérem, imádkozzatok értem. Amen. Zálul Ferenc pápa első homíliája 2013. március 19-én Szent József ünnepén Péteri szolgálata kezdetén bemutatott szentmisén.
Mattarella üzenete a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek. Hála az egész olasz nép részéről, szerető közelség, a legjobbakat kívánjuk a mi hamarabbi gyógyulásához. Ezeket az érzéseket fejezte ki Sergio Mattarella, az olasz köztársaság elnöke Ferenc pápához intézett üzenetében, Péteri szolgálata kezdetének 12. évfordulója alkalmából. Az olasz államfő elismerését fejezi ki a február 14-e óta a Gemelli kórházban fekvő pápának, azért a 12 évért, amelynek során nem csak a katolikus egyház, hanem az egész emberiség állandó szolgálatában a leghitelesebb tanúságot tette az evangéliumi értékekről. A Dilexit Nos kezdetű enciklika ékes példája ennek az ihletésnek, amely arra hív minden jó akaratú nőt és férfit, hogy lépjen túl a személyes haszon határain, és ismerje fel, hogy másokhoz az emberi testvériség köteléke által kötődik, amely független a földrajzi közelségtől vagy a kulturális érzékenységtől, olvasható az elnöki üzenetben. Ezzel kapcsolatban az olasz államfő emlékeztet azokra a példanélküli elgondolkodtató javaslatokra, amelyeket Ferenc pápa nagyívű tanító hivatala a vita középpontjába helyezett fontos multilaterális találkozókon. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási egyezményét aláíróinak konferenciáján, az Olaszország elnökletével megtartott púlyai G7 csúcs találkozón, valamint a G20-ak tanácskozásán. Mindezen alkalmakkor a pápa határozott felhívást intézett a remény újrafelfedezésére, az erőszak és a visszaélés logikájának félretételére, valamint a megújulás azon lehetőségeire, amelyeket az új technológiák etikus alkalmazása nyitott meg. Miközben nemzetközi szinten gyengülni látszanak a jog és az államok közötti együttélés helyes megfogalmazásának érvei, az önhangjára minden eddiginél nagyobb szükség van, erősíti meg az olasz államfő üzenetében. Továbbá emlékeztet arra is, hogy a szent év elején, 2024. december 26-án Ferenc pápa megnyitotta a Szent Kaput a Rebibia római börtönben, valamint arra a döntésre, hogy a következő hónapokban az oltár dicsőségére emeli Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit, akiket még a fiatalabb nemzedékek is nagyon szeretnek. A pápának ezek a döntései nagy hálát váltanak ki polgártársaimban Róma püspöke iránt, akinek Olaszország iránti különleges gondoskodását mindannyian érezzük, hangsúlyozza üzenetében Sergio Mattarella. Végül őszinte jó kívánságait fejezi ki Ferenc pápának Péteri szolgálata folytatásához, szívből jövő jó kívánságaival együtt a mielőbbi gyógyulásához. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a keresztény filmekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára. Szeretettel köszöntöm a mai beszélgető partnereimet.
Farkas Lili.
Kása Lili.
Zelei Dúri.
A mai adásra arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk arról, hogy milyen keresztény filmeket ismertek, hogy mitől lesz keresztény egy film. Miért fontos, hogy legyenek a mai világban keresztény filmek, és ilyen is ehhez hasonló kérdéseket boncolgatunk, aztán a végén pedig majd próbálunk egy kis ajánlást is adni a hallgatóknak, hogy mi az, amit érdemes megnézniük, akár kifejezetten keresztény filmről van szó, vagy nem kifejezetten keresztény, de mégis a tartalmában megjelennek különböző tanítások, akár erkölcsi, akár másféle tanítások. Na, az is lenne az első kérdésem így, hogy szerintetek mitől lesz keresztény egy film? Lili?
Keresztény tanítások vannak benne.
Lili kettő?
Vagy szerintem attól is, hogyha például igaz történeten alapszik, és az igaz történetnek az a lényeg, amivel bizonyítani tudják, vagy próbálják azt, hogy már pedig Isten igenis létezik.
Ismertek ilyen kimondottan keresztény filmeket?
Például az Isten nem halott, aminek azt hiszem már 3 része van, és hát az igazából a lényege az, hogy egy egyetemen történik, és akkor van egy egyetemista, aki elég szilárdan ugye keresztény vallású, viszont a többiek nem, sőt a professzora kimondottan ateista és nem hisz Istenben, és erről a bonyodalomról plusz van benne egy olyan szál, ahol egy lánynak van iszlám vallású családja, de ő keresztény szeretne lenni, és az ő vitája úgymond a családdal.
Igen, az valóban nagyon sokféle tanítást, meg mindenféle elemet tartalmaz, hogy ott megjelenik az ateizmustól kezdve az iszlám valláson át mindenféle vallás és mindenféle irányzat, és hogyha így leszpoilerezzük, akkor el tudod mondani, hogy mi lesz ennek a filmnek a vége? Mi történik a végén?
Ha jól emlékszem, a végén a nagyon ateista professzor úr sajnos életét veszti, viszont akkor már hisz Istenben. Az iszlám lány, ő azt hiszem segítséget kap papoktól, és felveti a vallást, menedéket kap, és most így hirtelen nem jut eszembe, hogy az egyetemista fiúval mi lesz, de szerintem ő igazából az a úgymond happy endje, hogy bizonyíték tudta a hitét, és hogy több emberre is hatással volt ezzel.
Igen, ez egy nagyon meghatározó film szerintem, és ugye ezt feliratosan találjuk meg az interneten, magyar felirattal, viszont érdemes az angol szövegre is odafigyelni benne, mert nagyon sok minden úgy jelenik meg. Lili?
Én a film címét sajnos nem tudom. Annyit tudok elmondani, hogy van benne egy kislány, akinek valamilyen bélbetegsége van, amit ugye bár az orvosok nem tudtak, vagy nem tudnak meggyógyítani, majd a nővérével játszik, és felmásznak egy fára, majd a kislány beesik a fának a törzsébe, és majd valamilyen csodás hang, vagy valamilyen hang, miközben lélegeztetően van, meg próbálják újraéleszteni, mondja neki, hogy térjen vissza a földre, és akkor így a lányát tudja mondani, hogy ő látta Istent, és akkor, hogy Isten által jött vissza a földre.
Igen, ez a Mennyei Csodák című film, ami ugye az is szintén egy igaz történet alapján készült film, és valóban meggyógyul ez a kislány is, és nagyon érdekes. Dóri?
Hát én se tudom a film címét, de azt most nézzük hitanórán, és eddig a történtek alapján arról van szó, hogy van egy család, és az apa az nem pénzért dolgozik, hanem mindenféle tárgyért, például a filmben éppen szőnyegért, és a kisfia nagyon-nagyon beteg lesz egyik napról a másikra, és mindenki, az egész falu, az egész város imádkozik érte. Aztán életben marad, és amíg halott volt, addig a mennybe került, és erről szól így eddig a történet.
De ez pedig az igazából Mennyország című film, és majd hát most így neked, nektek így lelövöm a végét, hogy a kisfiú valóban a Mennyországban jár, és kiderül, hogy van egy kislány, aki szintén hasonló dolgokat élt át, mint ez a kisfiú, és lefestik Jézust, ez a kislány lefesti Jézust, készül egy kép, és mondta a kisfiú erre a képre, hogy igen, valóban ő volt. Tehát a kislány és a kisfiú egymástól függetlenül ugyanúgy látták Jézust a Mennyországban, és egy könyv is íródott egyébként, mert most van egy interjú is ezzel a Colton nevű kisfiúval, aki már most nem is olyan kisfiú, de most felnőttként újra elmeséli ezt a történetet, hogy milyen volt, mikor régen a Mennyországba járt. És ugye ez is egy igaz történet alapján egy valóban megtörtént esetek. Akkor tudtok-e esetleg olyan filmet, ami nem kifejezetten keresztény film, mégis valamilyen módon így megjelenik benne egy nagyon erős szeretet, vagy valamilyen keresztény tanítás? Lili?
Hát nem kifejezetten film, inkább sorozat. A Dr. Csont, és bár a főszála, ugye ez a krimi per orvosi szál, viszont mégis benne a nyomozó nagyon erősen keresztény hitű. És ugye ez majdnem minden részben meg is jelenik, hogy a társa pedig ateista. Tehát nagyon a tudomány oldalán áll, és nem hisz benne, és ez szerintem csak egy mítosz, és nagyon erősen megjelenik benne ez a szál minden részben. És ha jól emlékszem, a sorozat végén már a társa is úgy van vele, hogy ha nem is hiszi el, elfogadja is, hogy tény és való, hogy vannak olyan csodák, amire a tudomány nem mindig tud magyarázatot adni.
Én ugye szoktuk is mondani, hogy jó, hogyha a tudomány és a hit kéz a kézben járnak egymással, és kiegészítik egymást. És érdekes, mert sokszor az embereknek van akinek Istenbe hinni könnyebb, és van akinek pedig abban, hogy tudományosan be van bizonyítva minden. Csak hát amikor olyan életbe vágó kérdésekkel találkozunk, mint az örök élet, mint a halál, akkor úgy azért arra nem biztos, hogy tud, sőt nem is tud a tudomány teljesen kézenfekvő dolgokat mondani. Van-e még esetleg ilyen film, amit így ismertek? Vagy esetleg olyan film, ami valamelyik szentnek az életéről szól? Ugye volt is nektek feladat, hogy meg kellett néznetek Pál Krisztus apostola című filmet, hogy arról tudtak-e egy pár gondolatot mondani nekem, hogy ott kiről van szó és miről van szó. Lili?
Hát ott Pál apostol a valamilyen római légiónak a vezetőjének a börtönjébe kerül. Szerintem teljesen felesleges dolgok miatt, és valaki elment hozzá, hogy leírja az életét, de nem jut eszembe a neve. És itt arról szól az egész film, hogy a fiatalember és hát Pál apostolnak a kapcsolatáról is megismerkedhetünk, meg a végén kiderül, hogy spoiler ezek egy kicsit, hogy hát szerintem amúgy az a légiós hadvezér így elkezd, lesz benne egy ilyen reményfény, hogy elkezd Istenbe hinni, mert hogy a fiatalember meggyógyította a lányát, és így nagyjából a vége annyi, hogy Pál apostol meghal, vagy lefejezik. És az nincs bennem, mert az túl véres lenne, de ez a lényeg.
Itt ugye Pál, talán ez a film dolgozza fel leginkább Pálnak a történetét, a Krisztus apostola, és ugye ebben a filmben elhangzanak olyan szavak pálcájából, amiket most a Bibliában olvashatunk a leveleiben, például a szeretet himnusz, ember vagy angyal nyelven bármit szólhatok, ha szeretet nincs bennem, meg különböző ilyen tanítások, amiket ugye fogságban írt Pál apostol, és küldte a korintusi híveknek, meg a rómaiaknak, ezek mind-mind olyan levelek, amiket Pál apostol fogságban írt. Tudtak olyan filmet, ami Jézus életéről szól. Ugye van a Születés című film, amit szerintem én küldtem is már nektek, ugye ez Jézusnak a születését mutatja be ilyen nagyon, nagyon igényesen és nagyon szépen, és ugye ez tényleg Máriáról és Józsefről szól leginkább, igaz, hogy a Születés a címe, de hogy az ő küzdelmeiket, a foganást mutatja be, hogy hogyan történt az angyali üdvözlet, hogy hogyan ment Mária Erzsébethez, és ezt nagyon-nagyon szépen mutatja be nekünk. Illetve hát van a Passió című film, Jézusnak a szenvedés történetét mutatja be, és arról szól, hogy hogyan történt a Kálváriára vezető út, hogy hogyan történt Jézusnak a szenvedése. Szentek élete. Olyan filmet, milyen olyan filmet ismertek, ami valamelyik szentnek az életéről szól? Emlékeztek a Nédi Szent Fülöp Legyetek jók, ha tudtok című filmjére? Lili, mesélsz nekünk róla
hát pár mondatban. A történetéről arról lehet, hogy nem. De abba volt az a híresebb zeneszám is, úgymond, ugye, ami hát pontosan ez azt hiszem a cím, hogy Legyetek jók, ha tudtok. Igen. És szerintem annak a szövege elgondolkodtató is, és nagyon szép szövege van. Legalábbis én nagyon szeretem.
Igen, ugye Néri Szent Fülöp sokat foglalkozott fiatalokkal, és hát itt említhetünk olyan filmeket, mint a Don Bosco életéről szóló film, vagy Szent Ferenc életéről, Napfivér és Holdnővér, és Szent Klára is szerepet kap már ebben a filmben. Vagy Második János Pál pápa életéről szóló film, az ember, aki pápa lett, az is gyönyörűen dolgozza fel az ő életét. Igen, illetve van nagyon sok ilyen bibliai alapú film, a 10 parancsolat, ugye Pál Krisztus apostol, amiről már szó is volt, Isten fia, a születés. Szerintetek miért fontosak ezek a filmek? Miért fontos, hogy legyenek ilyen filmek?
talán azért fontos már, hogy jó, nem láttunk, vagy nem látjuk azt, hogy kiben hiszünk, de mondjuk ezek a filmek segítenek abban, hogy mondjuk tudjuk, hogy tényleg valamikor létezett, és most benne hiszünk, és hogy ezek valamilyen alátámasztást nyújtanak nekünk, hogy mondjuk nem hiába hiszünk valakibe, még úgy is, hogyha nem látjuk.
Dóri?
Lilinek igazat adok, de szerintem még ez tanítás alapon is van, hogyha így jobban a filmek mélyére tekintünk, szerintem ez valamiféle tanítás, hogy merjek más lenni, és merjen felvállalni, hogy ki vagyok, és merjek segíteni, mert ez nem gáz.
Ugye Jézus is, őt is sokszor megszitták, meg sokszor került bajba pont azért, mert egy kicsit más volt. Kicsit, hát sokkal másabb volt, mint a többiek, de ezt igenis felmerte vállalni, és sokszor szenvedések árán segíteni az embereknek. Nem tudom, láttátok-e? Most egy nagyon új és nagyon friss film, az Életem nyara című film, amit egy nagyon ismert portál reklámoz most. Ez pont arról szól, hogy egy fiatal srác elmegy egy keresztény táborba, és nem magától megy, hanem rákényszerítik, hogy el kell menni ebbe a táborba, és itt tapasztalja meg azt, hogy a kereszténység az nem csak abból áll, hogy igenis vannak tanítások, és igenis van egy alapja a kereszténységünknek, és vannak fontos dolgok benne, de van ennek egy olyan oldala is, hogy jó együtt lenni, jó a közösségben lenni, egymásra odafigyelve lenni, és megtapasztalja úgy Isten jelenlétét a közösségben, és ennek a tábornak, illetve az ott lévő pásztornak, ugye ez egy, azt hiszem, hogy egy szabad keresztény gyülekezetnek a tábora, az ott lévő pásztornak köszönhetően pont, hogy meglátja ezt az oldalát a vallásnak, és a végre az lesz, hogy végül megkeresztelkedik ez a fiú, és úgy dönt, hogy erre az útra lép. Most felteszek nektek egy olyan kérdést, hogy ha ti készíthetnétek egy filmet, akár bibliai történet alapján, akár így az élet, vagy a közösségben megélt hit alapján, akkor milyen filmet készítenétek, ha ti lennétek a rendezők? Én ugye nem tudom, emlékeztek-e rád, amikor a Bibliát reklámoztam nektek, akkor mondtam, hogy ez az a könyv, ahol, hogyha a fantazit akartok olvasni, ha drámát szeretnétek, ha szerelmet akartok, minden is van benne, úgyhogy ezért is érdemes ezt forgatni. Lili?
Azt az oldalát ragadnám meg, hogy a halál maga nem mindig csak negatív lehet, és hogy megpróbálnám így, hát valamilyen szinten a Biblia szerint, valamilyen szerint pedig a képzeletem szüleményével felállítani, hogy szerintem milyen lehet a halál, és bár lehet, hogy ez annyira nem kapcsolódik mind a kereszténységhez, de lehet, hogy még meg is személyisíteném, és nem feltétlen úgy, hogy egy fix adott személy, és tudom, hogy néz ki, nem például, mint Jézus vagy Isten, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz ki, de tudjuk, hogy van. És hiszünk benne, hogy létezik, és valahogy ezen az úton indulnék el, hogy a halál az nem mindig csak egy negatív dolog lehet, és nem biztos, hogy az a vég. Lehet, hogy csak akkor kezdődik. És valahogy ezt az
utat a halál a vég kezdete, ugye? Ja, amikor el is kezdődik, igazán úgy az örök életünk, és elmúlik ez a mulandóság, ami itt a föld életben van. Fontos egyébként, hogy beszéljünk a halálról már egészen kicsi korban is, hogy ez ne egy valótlanság, hanem egy valóság legyen az ember életében. És ha már itt tartunk, mi a ti kedvenc, személyes kedvenc filmetek, és miért azt választottátok, miért pont az? Van-e valami olyan mondani valója, ami fontos számotokra? Lili?
Hát jelenlegi kedvencemet nem éppen mondanám filmnek, hanem egy musical. A verziója, amit én nagyon szeretek, az YouTube-on is fent van, és a Magyar Operett Színházban adták elő az Elizabeth-et. Ott pont egy olyan téma van, hogy a halál az meg van személyesítve. Nekem nagyon tetszett, mert egyébként többször meg kellett nézni, mert nehezen lehet megérteni, mert vannak olyan utalások, olyan szereplők, akik annyira képletesek, hogy újra kell nézni még egyszer is, még egyszer, hogy megértsd, hogy pontosan mit is szeretnének jelképezni, de mind a színészek alakítása is, mind a megvalósítás nekem nagyon tetszett.
Lili?
Nekem, ami hirtelen eszembe jutott, az a Csillagainkban a hiba, ami egy ilyen, hát mondhatni, szerelmes és sírós film, vagyis a végén sokat lehet sírni, bár szerintem közben is. Ez egy lányról és egy fiúról szól, ami meglepő, aki mind a ketten sajnos betegek, nagyon szeretik egymást, és ez látszik a filmben is, hogy bármire képesek, hogy egymással legyenek, valóra váltják a lánynak az álmát, de sajnos a film végén a fiú meghal, és a lánynak kell egy ilyen búcsú beszédet mondani a temetésén, és ennyi körülbelül az egész film.
Igen, azt én is láttam ezt a filmet, és tényleg nagyon, nagyon megható, meg az egymás iránti szeretet az így nagyon erősen megmutatkozik benne, akár még valamilyen szinten keresztény filmnek is mondhatjuk ezt a filmet. Van-e valami filmes idézet, amit szerettek, és mindig tudjátok, és tudjátok idézni esetleg? Emlékeztek arra, amikor néztük az Isten nem halott című filmet, és abban volt a lelkészeknek a mondani valója, hogy God is good all the time God is good, hogy Isten jó mindenkor, mindenkor Isten jó. Emlékeztek erre a részre?
Igen.
Minden ez megmaradt azért. Ez talán egy olyan mondat volt, ami után el is búcsúzhatunk itt a rádió hallgatóktól, és örülünk, hogy velünk tartottak a mai adásban is, és egy imádsággal lezárjuk, egy Üdvözlégy Máriával zárjuk le ezt az adást.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek
nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Van úgy, hogy néha én a azon kapom magam, fotókat nézegetek. A múltból itt maradt, megsárgult és megfakult régi fényképeket, öreg emlékeket. A híres rendező nem régen megkeresett, azt mondta, számít rám. A rólam szóló filmben a főszerepet nem játszhatja el más. Nem játszhatja el más. Leteszem szépen a fotóalbumomat, az a pár kép keveset ér. Helyette inkább forgatom a mozimat, a főszerep csak az enyém. A happy end mindent megér. A forgatás, főszereplő, én lehetek, fura egy helyzet. Mit mondhatnék, ha a rendezőnek egy ilyen srác kellett? Filmem, csodás a díszlet, élő egyenes adás. A múltam képei keveset érnek, hiszen itt és most zajlik a forgatás. A forgatás. Zajlik a forgatás.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének 7. részét hallgathatják meg Györgyi Anna színművésznő előadásában. Majd kapcsolj rá címmel, egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től, Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk a média a családérdi idei elismertjeivel a beszélgetést. Ma Nagy József lesz a vendégünk, aki a 24.hu újságírója, és a vérplazma biznisz hátterét tárta fel díjnyertes cikkében. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben elérkeztünk egyháztörténelmi sorozatunk utolsó adásához. A beszélgető partner Buda Péter atya lesz ebben az adásban is. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Bérincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Én vagyok a te urad, aki kihoztalak téged a káldeusok országából, hogy birtokul adjam neked ezt a földet. Ábrahám megkérdezte, Uram Istenem, miből tudhatnám meg, hogy valóban az én birtokom lesz? Olvasom a Teremtés könyvében. Krisztus, az Isten fia, mennyasszonyként szerette az egyházat. Önön testeképpen kötötte magához, és elhalmozta a Szentlélek ajándékaival. Ezért az egyházban mindenki meghívást kapott az élet szentségre, az apostol szava szerint, Isten akarata, hogy szentekké legyetek. Krisztus követőit nem cselekedeteik alapján hívta meg Isten, hanem önön kegyelmes akarata szerint, és megigazultakká tette Jézus Krisztusban. A hit által tudatosul bennünk földi életünk értelme is, amíg végben nem visszük az Atyától e világon ránk bízott munkát az eljövendő javak reményében, és ezáltal munkájuk üdvösségünket. Közösségünk ugyanis emberekből áll, Krisztusban egyesült emberekből, akiket a Szentlélek irányít az Atya országa felé tartó vándorlásukban, és akik feladatul kaptuk, hogy mindenkinek tudtul adjuk az üdvösség üzenetét. Ó Istenünk, életünk zarándok útját járjuk. Nem tudjuk mindig konkrétan, mi válik javunkra, mi kárunkra. Nem látunk a jövőbe sem. Azt sem tudjuk, mikor lépsz mellénk utunkon és minő alakban. Két marokra fogjuk jövőnk alakítását, de ugyanakkor egészen rád is bízzuk magunkat. Cselekedd bennünk és általunk azt, ami terveid szerint van. Add, hogy sohasem veszítsünk el téged szemünk elől, míg az új élet barázdáit szántjuk földünkbe. Tudhassuk, hogy velünk vagy mindig a magad módján.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha meg tartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,